Szentírás magyarázatot kezdjük most, mai napra, illetve az erre a vasárnapra kijelölt szentleckével. Ez a szakasz az első korintusi levél 4. fejezetből való az első 5 vers. Testvéreim, úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak intézőit. Az intézőktől csak azt kívánják, hogy hűségesek legyenek. A magam részéről nem törődöm azzal, hogy ti vagy más emberi bíróság hogyan ítélkezik fölöttem, hiszen én még önmagam felett sem ítélkezem. Nem érzem ugyan magam semmiben sem bűnösnek, de ez még nem jelenti azt, hogy igaz vagyok. Az Úr mond fölöttem ítéletet. Ne ítélkezzetek hát időnap előtt, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és feltárja a szívek szándékait. Akkor mindenki megkapja az elismerést Istentől. A Szentírás magyarázat egyik fontos szabálya, hogy az egyes szakaszokat nem csak önmagukban tekintjük, hanem nagyobb összefüggésben vizsgáljuk. Főleg a rokontartalmú szövegek figyelembevétele mondható szükségesnek. Ez a szabály az imént felolvasott szövegre is érvényes. Szent Pálnak az a megjegyzése, hogy ő Krisztus szolgája és Isten titkai intézője, aki a rábízott feladatot hűséggel igyekszik teljesíteni, eszünkbe juttathat egy evangéliumi példabeszédet, amelyben Jézus többek között ezt mondja az apostoloknak. Ki az a hű és okos intéző, akit az Úr háza népe fölé rendel, hogy idejében kiadja részüket az élelemből? Boldog az a szolga, akit ura ebben a munkában talál, amikor megérkezik. De ha ez a szolga azt mondja magában, késik az uram, és verni kezdi a szolgákat és szolgálókat, eszik-iszik és részegeskedik, megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyet nem ismer. Elkergeti őt és a hűtlenek sorsára juttatja. Eddig az idézet az evangéliumi példabeszédből, amely nagyon tanúságos, hiszen világossá teszi. Akit Krisztus intézőnek rendel, vagyis lelki pásztornak hív, annak szívvel, lélekkel a rábízottak javát kell munkálnia, és nem egyéni érdekeit és hasznát kell keresnie. Jól tudta ezt Szent Pál apostol. Ő arra kapott meghívást, hogy egész életét Krisztusnak szentelje, ami egyúttal az emberek iránti elkötelezettséget is magában foglalta. Hiszen Pál annak a Krisztusnak a küldöttje, aki minden ember üdvösségét akarja, és aki minden emberért meghalt. Senki sem tevékenykedhet hitelesen az ő nevében, ha nincs meg benne az őszinte szeretet és segítőkészség azok felé, akikhez szól, és akik között tevékenykedik. Szent Pál apostolban megvolt ez az elkötelezettség. Szépen ír erről az első korintusi levél 9. fejezetében. Én, bár mindenkitől független voltam, mindenki szolgája lettem, hogy minél többeket nyerjek meg. A zsidóknak olyan lettem, mint zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. Azoknak, akik a törvény alatt voltak, mintha a törvény alatt volnék, hogy megnyerjem őket. A gyöngéknek gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek minden elettem, hogy egyeseket megmentsek. Milyen érdekesek ezek a szavak. Milyen érdekes Pálnak ez az apostoli hitvallása. Ő azt szeretné, hogy a hallgatók közel érezzék őt magukhoz. Ezért minden lehetséges módon arra törekszik, hogy Jézust a hallgatók társadalmi, kulturális és vallási helyzetéből kiindulva közelítse meg, vagyis az ő nyelvükön, az általuk ismert és érthető kifejezésmóddal beszéljen, sőt az is elmondható, hogy igyekszik teljes mértékben azok között élni és azokhoz igazodni, akikhez szól, akikért munkálkodik. Ugyanakkor Pál azt is nagyon jól tudja, hogy az ilyenfajta alkalmazkodásnak határa van. Vagyis az alkalmazkodás nem válhat elvtelen kompromisszummá. Szó sincs arról, hogy az apostol minden vonatkozásban alávetné magát a hallgatók igényének. Szó sincs arról, hogy Pál közvéleménykutatást tartana arról, hogy a megszólítottak mit szeretnének hallani. Mi az, amit különösen is jól el tudnak fogadni? Az apostoli alkalmazkodás csak is az igehirdetés módjára, külső formájára terjedhet ki, és nem annak tartalmára. Az igehirdetés tartalmát és a lelkipesztori munka lényegét maga a Krisztus szabja meg, és a végső ítéletet is ő fogja majd e tekintetben kimondani. Ilyen vonatkozásban, kedves hallgatók, a mai Szentlecke nagyon fontos üzenetet hordoz a lelkipásztorok számára. Mindent meg kell tenniük a hívekért, és nagyon kell figyelniük a tőlük kapott visszajelzéseket, de a legfőbb mérce maga Isten, illetve Krisztus. Fontos, hogy a hívek kedvüket lejjék a lelkipásztorok munkájában, de még fontosabb, hogy Krisztus kedvét lejje abban. Fontos, hogy meglegyen a megfelelő elégedettség a hívek részéről, de még fontosabb, hogy Krisztus elégedett legyen majd a végső ítéleten azzal a személlyel, akit követének választott ki lelkipásztorként. Persze a Szentlecke nem csak a lelkipásztoroknak, hanem mindnyájunknak hasznos eligazítású szolgál, hiszen ebből a szövegből azért általánosságban is kivehető, hogy a legfontosabb mindig Istennek a rólunk alkotott véleménye. Sokat adunk arra, hogy mit mondanak mások rólunk, hogyan vélekednek rólunk, mit gondolnak velünk kapcsolatban. Sokszor kérdezzük, amikor bizonyos tevékenységbe kezdünk, hogy na vajon mit szólnak majd ehhez az emberek, mit szólnak a szomszédok, az ismerősök és a többiek. De nem csak ezt kellene megkérdezni, illetve nem csak, elsődlegesen nem ezt kellene kérdezni, hanem hogy mit szól az Isten? Hogyan tekint Isten az én tevékenységemet, hozzáállásomat, munkámat? És ez annyit is jelent, hogy mindenek előtt Isten áldását, Istennek a jóváhagyását kell kérnünk, és a tevékenységünket a vele való közösségben, szeretetben kell végeznünk. Térjünk most át az evangéliumi szakaszra, amely Szent Máté könyvéből való, a 6. fejezet 24. verstől a 34. versig. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, és a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek az égmadarait. Nem vetnek, és nem aratnak, és magtárakba se gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy. Ha a mezeri virágot, amely ma virul, és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségtek van. Ti mindenek előtt az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket is mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Szakaszunk elején egy rövid alapelvet fogalmaz meg Jézus, amelynek lényege: senki se tud ugyanolyan elkötelezettséggel két úrnak szolgálni. A kettő közül mindenképpen választani kell. Jelen esetben a választási lehetőség Isten vagy a mammon. Ez a mammon egy sémi eredetű szó, ami a héberben ennyit jelent, hogy vagyon, pénz. A mammon voltaképp a világi javak összességét jelöli, amely bálvánnyá Isten riválisává válhat. A tanítvány ezért semmiféle kompromisszumot nem engedhet meg a vagyon tekintetében. Teljes elkötelezettséggel tartozik Isten iránt, és ez többek között abban is megmutatkozik, hogy rámeri bízni életét Istenre, mer bízni Isten gondviselésében, úgy végzi minden tevékenységét, hogy számol a gondviseléssel. Erre vonatkozik a híres buzdítás, amely az aggodalommentes életre hívja a tanítványokat. És kimondhatjuk, hogy voltaképp az aggodalmaskodás, amely ellen Jézus itt szól, az nem más, mint a mammon szolgálata, illetve az aggodalmaskodás az olyan dolog, amely végül is a mammon szolgálatához vezet. A buzdításból szabadjon akkor néhány érdekességet kiemelni. Az alap felszólítás arra vonatkozik, hogy ne aggodalmaskodjunk az ételért, az öltözetért, hiszen Isten, aki bennünket teremtett, aki nekünk a testet adta, aki számunkra az emberi létet abban a formában adta, ahogy vagyunk, majd gondoskodik. Illetve Istennek a gondoskodásával számolhatunk minden esetben. Az alapbuzdítást Jézus példákkal támasztja alá. Az első példa az ég madaraira vonatkozik. Nem vetnek, nem aratnak, és csűrökbe sem gyűjtenek. Érdekes, hogy Jézus olyan munkákat említ, amelyek a férfiak tevékenységéhez tartoztak. A madarak dologtalanságával persze Jézus nem a munka ellen szól, és nem tétlenségre akar buzdítani. A madarak nem követendő példaként szerepelnek itt, hanem Isten gondviselésének a tanúiként. Jézus itt egy jól ismert eljárást alkalmaz, olyan eljárást, amit gyakorta használtak abban az időben. Ezt az eljárást úgy nevezzük, hogy kisebbből a nagyobbra történő következtetés. A lényeg, ha már a madarakra kiterjed Isten gondviselése, mennyivel inkább a legnagyobb és legfontosabb teremtményeire, az emberekre, a tanítványokra, mindazokra, akik elkötelezték magukat Jézusnak. Az érvelésben igen jelentős Isten Atya mi voltának a hangsúlyozása. Az atyasághoz ugyanis lényegileg hozzátartozik a gyermekekről való gondoskodás. A második példában Jézus a mező liliomaira irányítja a figyelmet. Egyértelmű, hogy nem kerti, hanem mezei virágokról van itt szó. Velük kapcsolatban olyan teendők szerepelnek, amelyeket asszonyok végeztek. A liliomok ugyanis nem szőnek, nem fonnak, vagyis semmit sem tesznek a szép öltözetért. Ennek ellenére színpompás külsejük Salamon közmondásszerű tündöklését is felülmúlja. A kisebbről a nagyobbra történő következtetés ez esetben még hatásosabb, mint az első példánál. Jézus arra utal, hogy a szép virágok rövid életűek. Az egyik napról a másikra elszáradnak és tüzelővé válnak. Ha rövid életű virágra kiterjed Isten gondviselése, akkor mennyivel inkább? Jézus hallgatóira. A buzdításban újabb érvként szerepel, hogy az aggodalmaskodás az alapvetően a pogányok vonása. Mit is jelent ez, hogy az aggodalmaskodás pogány magatartás? Annyit jelent, hogy az illetőnek nincs helyes Isten képe, illetve nem számol Isten jelenlétével az életében. A pogány magatartás annyit jelent, hogy az ember úgy gondolja, minden vonatkozásban magának kell biztosítani a élete alakulását. Életem az én szorgalmamtól, ügyességemtől, az én különféle manővereimtől függ, tehát kizárólag attól függ életem sikere, hogy én hogyan is tudom a dolgokat intézni. És ehhez aztán kötődik az aggodalmaskodás, mert az ember sose lehet biztos abban, hogy amit megszerzett, azt megtartja, vagy éppen a vállalkozása sikerrel jár, ügyeskedéseinek meg lesz az eredménye. Jézus ezzel a pogány magatartással szemben utal arra, hogy számolj az Istennel. Azzal az Istennel, aki a te teremtőd. Azzal az Istennel, aki Jézus Krisztus által a te mennyei atyád. Aki biztosan gondoskodik rólad, vagyis megadja azt, ami az emberi élethez szükséges, meg megadja azt, ami a tanítvány volthoz szükséges. Bízd rá életedet Istenre, ez a buzdítás, amiben a végkicsengés, illetve a csúcs, ez a mondat. Mindenek előtt keressétek Isten országát és annak igazságát, s a többit megkapjátok ráadásképpen. Keressétek Isten országát, vagyis az életetek arra irányuljon. Ne pusztán a földi sikerre, ne pusztán az egyéni előmenetelre. Ne az legyen a legfontosabb, hogy most itt a földön hogyan tudsz majd elboldogulni, hanem légy Isten országának munkása. Azzal, amit teszel, azzal, amit végzel. Kedves hallgatók, szövegünkkel kapcsolatban szabadjon itt egy félreértésnek elejét venni, mert gyakran félreértik a felolvasott szakaszt. Úgy értelmezik, hogy Jézus a munka ellen szól, pedig nem. Jézus feltételezi, hogy az ember dolgozik, hiszen a Teremtő Istentől erre kapott megbízatást. Jézus nagyon is tudja, hogy Isten azért teremtette az embert, hogy itt a földön dolgozzék, végezze a munkáját. Tehát az ellentét nem a munka és a tétlenség között van, hanem a munka két megközelítése között. Az egyik az úgynevezett pogány megközelítés, amiről beszéltem. A pogány megközelítésnél a munka mondhatni öncélú. Csak arra irányul, hogy én itt minél több pénzre szert tegyek, minél nagyobb sikert elérjek, minél nagyobb karriert befussak. A másik pedig, hogy én azért dolgozom, hogy ezzel segítsek másokon is, természetesen az egyéni szempontok nem zárhatók ki. Az egyéni megélhetés, de azért nem ez az egyetlen, kizárólagos pont, gondolok másokra is, illetve munkámat úgy végzem, hogy abban Istennek kedveteljék, és itt egy kicsit a Szentleckéhez jöhetünk vissza, vagy térhetünk vissza. Munkámat úgy végzem, hogy Istennek abba öröme legyen. Munkámat úgy végzem, hogy az Isten dicsőségét szolgálja. Munkámat úgy végzem, hogy azzal egy kicsit Isten országát előmozdítsam. Hát ez a lényeg. Nem a tétlenség, hanem az, hogy én a munkát, legyen az bármilyen fizikai vagy egyéb munka, nem öncélúan tekintem, nem csak az egyéni szempontjaimat érvényesítem, hanem Isten dicsőségért munkálkodom, és bízom az isteni gondviselésben, hogy ő megadja nekem mindazt, ami egy igazi hiteles emberi élethez, illetve egy igazi hiteles keresztény élethez szükséges.
Perikópa. Kocsis Imre atya műsorát hallották.